Kegyelem néktek és békesség, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amelyet olvasok. Szent Pál apostolnak Efézus beliekhez írott levele, 4. részének első 16 verséből. Kérlek azért titeket, én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymás szeretetben, igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Egy a test és egy a lélek, miképpen elhívásotoknak egy reménységében hivattatok el is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és mindeneknek atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által, és mindnyájatokban munkálkodik. Mindenikünknek pedig adatott kegyelem a Krisztustól, osztott ajándéknak mértéke szerint, ezokáért mondja az írás, fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire? Aki leszállott vala, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb, minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletes bítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide stova hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a téveigés ravasságához való családság által, hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban, akiből az egész test széprenddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének, minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére. Szeretetben. Amen. Eddig az írott ige. Kedves lelkipásztor testvérem, ünneplő gyülekezet! Több hónap óta vártunk erre a pillanatra, hogy eljöjjön az az idő, amikor a lelkipásztor és a gyülekezet egymásra talál, Isten hívásának engedelmeskedve, kora gyermekségétől fogva, mindig a szívében volt az elhívás a lelkipásztornak, és hogy ez hol és miképpen bontakozik ki, az pedig az Istennek különös kegyelme. Isten kegyelmét gyermekként, hitben járó családban megtapasztalhatta nagy tiszteletű úr, és minden időben a lelki növekedés, tökéletesedés, az Istenre való figyelés volt az, ami meghatározta eddigi életét. Eddigi szolgálata helyein jó bizonyságot tett, és nem könnyű keresés után talált a Miskolc-Tetenvári Egyházközség arra a személyre, akit meghívott, hogy Isten igéjével itt szolgáljon ezen a helyen. Ez a gyülekezet nagy hírű, régi, hiszen az ősi Miskolci Egyházközségből váltak ki, amikor annak az ideje eljött, hogy a missziói küldetésüket külön-külön jól, igazán be tudják teljesíteni. Azután beigazolódott az is, amit az Úr Jézus Krisztus Péternek mondott egyszer, hogy Péter, Péter, kikér benneteket a sátán, hogy megrostáljon, de én imádkoztam érettetek, hogy a te hited el ne fogyatkozzék, majd megtérsz, és erősíted atyád fiait. Többféle dolog történt az elmúlt időszakokban. amely a gyülekezetben talán az átlagos életfolytatástól, az átlagos szolgálattól különbözött. Talán személyi változások, de akár ennek a szenthajléknak a leégése és koraiból való újjáéledése, az Isten kegyelmébe való belekapaszkodás, annak napi megélése, ez jellemző itt ezen a helyen. Nem feltétlenül csak hagyományokhoz ragaszkodó közösség van itt, hiszen ősi helyen vagyunk, 350 évnél régebbi temetőhely, annak talán kevésbé megbecsült ravatolozó helye, Isten tiszteleti helyé is vált, amikor annak az ideje elérkezett, hogy az élet szólaljon meg itt, ezen a hegyoldalon. A miskolci gyülekezet, amelyből ez a gyülekezet kivált, régi, nagyhírű, hitben elkötelezett embereket, szolgáltársakat, elődöket tud fölmutatni. Azonban a mi számunkra mindig az adatik, hogy megkeressük, hogy mit mond ma és itt, ezen a helyen a mindenható Isten nekünk. Ezt a pontos üzenetet, időszerű üzenetet, aktuális ige magyarázatot megtalálni, ezt csak is imádságos lélekkel lehet, és ebben tulajdonképpen nem csak a lelkipásztor egyszemélyes munkája, hite van benne, hanem ott van az ő családjának, hitvesének és gyermeküknek a személyisége is. Azután ott van a gyülekezetnek az az imádsága, amit a lelkipásztorért kell, hogy elmondjon. Falu helyen szokták kérdezni, hogy miért van két vagy három harang szó. Nagy kérdés, hogy mikor kezdődik az istentisztelet. Hát a lelkipásztornak sokszor, amikor a záróéneket elénekelték, a következő istentisztelet már akkor kezdődik, mert a készülést el kell kezdenie, és egész héten a szívében kell, hogy járjon az Isten üzenete, az Isten igéje, de ehhez szükséges az, hogy imádságok is legyenek mellette. Ahol több harangszó van, nem csak arra való, hogy ki mikor induljon el, hanem arra is, hogy különböző imádságokkal készüljön, és mielőtt a templomba beér valaki, nem csak a ruháját igazgatja meg, hanem a lelkét is kinyitja, hogy az énekeskönyvvel és a Bibliával együtt nyitott lélekkel tudjon valaki megérkezni. Vannak olyan alkalmak, amikor örvendetes dolgokat kell, hogy a lelkipásztor megáldjon, gyermekeket, ifjú házasokat, és bizony van, amikor a szomorúságnak ideje következik, betegekért való imádkozás, és a minden élők útján való elbocsájtásnak a nehéz alkalma, amikor az örök életnek az üzenetét kell hirdetni. Ez az ige, amelyet olvastam az Efézusi levélből, tulajdonképpen kristályosítja mindazokat a dolgokat, amiket egy lelkipásztornak és egy gyülekezetnek együtt kell véghez vinni. Ezt az együttet én különösen is hangsúlyoznám itt, hogy a lelkipásztornak és a gyülekezetnek a szíve és lelke legyen egy. Ez talán a legnagyobb jókívánság, amit most innen erről a helyről el tudunk mondani, és ez az a kívánság, amellyel itt, ezen a helyen, ebben az órában beiktatjuk a mi lelkipásztor testvérünket. Az, hogy kinek milyen feladata van a gyülekezetben, azt egyrészt imádságban el kell kérni a mindenható Istentől, és engedni kell az ő hívásának, akár mint lelkipásztornak, akár mint gondnoknak, akár mint presbiternek, akár mint gyülekezeti tagnak, tanítóknak, szolgálattevőknek, kinek milyen feladata van, abban kell hűségesen megállni. És ettől lesz szép és egy test az Anyaszentegyház közössége itt ezen a helyen. Így kívánjuk, hogy a szolgálatodat töltsd be itt ezen a helyen. Anyaszentegyházunknak, egyházkerületünknek, egyházmegyénknek a rendjében, az Isten dicsőségére. Amen. És most értek, atyám fiai, a mi lelkipásztor testvérünket beiktatjuk hivatalába. Ezek után, kedves lelkipásztor társam, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében beiktatlak a miskolctetenvári Szent Gyülekezetben végzendő lelkipásztori szent szolgálatodba. Légy erős az Úr Jézus Krisztus kegyelme által, élj bölcsen és élj szentül az Úr szín előtt. Teljesítsd odaadó hűséggel szent szolgálatodnak minden tisztét ebben a gyülekezetben, hogy igehirdetésed és bizonyságtevő életed által tisztán hirdettessék az evangélium, emi atyám fiai között, kikhez küldettél, hogy épüljön a mi szentegyházunk, amely a Krisztus teste, légy fedhetetlen hirdetője az evangéliumnak, örömben és bánatban, a békesség napjaiban és az üldöztetésnek idején, légy tanítója az ifjaknak, légy pásztorolója az öregeknek, vigasztalója a megterhelt szívűeknek, a gyászban járóknak, áldott sáfára, az Isten kegyelmének légy tökéletes. Te Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített, előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt. Áldás áradjon e gyülekezetre, és erre a városra, imádságod és kezed munkája nyomán. Légy példa a hívőknek, a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, lélekben, a hitben, a tisztaságban. Gondot viselj magadról és a tudományról, maradj meg azokban, mert ezeket cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Amen. Most pedig egyházunk törvényes rendje szerint a koncesszát és a díjlevelet adjuk át. Fölolvasom. Koncessa, ez ugye régi latin szó, esperesi engedély lelkészi állás elfoglalására. A Magyarországi Református Egyház a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló 2013 évi egyes törvény 35. paragrafusban leírt jogkörömben eljárva hivatalos iratok alapján megállapítom, hogy a Miskolc-Szetemvári Református Egyházközségben a 2013. október 27-én megtartott lelkészválasztás egyházi törvényeinkben megkívánt módon folyt le, és annak eredménye jogerőre emelkedett. Ennek értelmében engedélyt adok arra, hogy nagytiszteletű Almási Ferenc lelkipásztor a Miskolc-Szetemvári Református Egyházközség lelkészi állását törvényeinkben foglaltak szerint foglalja el, és 2013. november 15-től kezdje meg lelkipásztori szolgálatát. A lelkipásztor javadalmát az érvényes díjlevél szerint az egyházközség pénztára fizeti ki. Amikor az engedélyt az egyházközségnek, valamint a nevezett lelkipásztornak kiadom, kérem az élőisten áldja meg nagytiszteletű Almási Ferenc lelkipásztori szolgálatát a gyülekezetben, a Szent Eklézsiában minden munkája szolgálja Isten dicsőségét, Anyaszentegyházunk és nemzetünk javát. Amikor a fellebbezési határidő lejárt, jelentettük ezt az egyházkerület elnökségének, akik azzal is igyekeztek gyorsítani a lelkipásztori állás betöltését, hogy lemondtak az ő óvási lehetőségükről, a következő levelet küldték. Nagytiszteletű Esperes úr, a 2013. november 12-én kelt levelét, melyben hírt a Dalmási Ferenc nagyorrozvágy kisrozvágyi lelkipásztornak a Miskolc-Szetemvári gyülekezetbe történő megválasztásával kapcsolatban köszönettel vettük. Szeretettel tájékoztatom Esperes urat, hogy a Tiszáninneni Egyházkeret elnöksége nem kíván óvást emelni a Miskolc-Szetemvári gyülekezet október 27-én megválasztott lelkipásztora, nagytiszteletű Almási Ferenc választásával kapcsolatban. Fentnevezett lelkipásztor és a Miskolc-Szetemvári gyülekezet életére, közös munkálkodásukra, Urunk áldását kérve, atyafiságos szeretettel, Csomós József püspök. Most pedig imádkozzunk a lelkipásztorért és a gyülekezetért. Jóságos Isten, mennyei Atyánk, örömmel és hálával állunk meg Szent Orcád előtt, és magasztaljuk nagy nevedet, hogy minket Szent Fiad által, a Te népeddé, a Te nyájaddá fogadtál, Te küldött hozzánk a tanítókat és pásztorokat, akik minket tanításukkal és példájukkal az igazság és örök élet útján vezetnek. A mai napon is e Szent Fiad vérén megváltott gyülekezetbe új lelkipásztort és tanítót küldtél, hogy itt szent szolgálatát nevedben megkezdje. Atyánk, áld meg az ő munkáját közöttünk, légy vele ma és minden napon, hogy szent szolgálata által neved dicsőítessék és lelkünk építessék. Atyánk, Te, aki őriző pásztora vagy minden gyülekezetnek, kegyelmes ígéretet szerint légy most közöttünk, így nevedben gyülekeztünk egybe. Te küldöd ki követeidet mindenüvé, hogy igehirdetésük és bizonyságtételük által a Te anyaszent egyházat gyarapodjék és győzedelmeskedjék. Legyen a Te kegyelmed emi gyülekezetünkben küldött követeddel is. Tedd őt alkalmassá szent szolgálatára, világosítsd értelmét, erősítsd szívét, növeljed reménységét, szenteld meg ajkát, hogy a mennyei kenyérrel táplálja a rábízott lelkeket. Atyánk, Te hajtod az emberek szívét, ides tova, kösd össze szeretetben és bizalommal a gyülekezetet és lelkipásztort a helyen is, hogy együtt keressék az Istennek országát és annak igazságát, Te magad munkálj úgy az emberek szívében, hogy a hirdetett igét szívükbe fogadják és cselekedjék. Legyen ez az óra mindnyájunk megújult életének kezdete, hogy éljünk többé nem mi, hanem éljen mi bennünk az Úr Jézus Krisztus. Amen.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk újra a te templomodban, melyet őseink, eleink a te dicsőségedre emeltek. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a hétköznapot, ami számunkra ünnepé szentelted. Nagy lépés és nagy változás ez egy gyülekezet életében, hogy új lelkipásztort kap. Azért könyörgünk, Urunk, hogy a te akaratod menjen végbe, és hogy mindaz, amiről az imént hallottunk, valóság legyen a te dicsőségedre. Itt áll ez a szép templom, de mi azt szeretnénk, hogy mi magunk is, mint élőkövek épüljünk fel, és így készülhessen a mi szívünkből is egy ilyen megfoghatatlan, mégis valóságos hajlék, melyben te magad örvendezel, dicsőségedet felragyogtatja az egész város, az egész környék előtt. Kérünk téged, Urunk, add, hogy ez a hajlék és a mi gyülekezetünk mindenki számára otthont, vígaszt, reménységet nyújthasson, ahol találkozhatnak vele. Imádkozunk, Urunk, most is így a betegekért, a szenvedőkért, a kórházban levőkért, könyörgünk a magányosakért, te légy a vígasztalójuk, a megerősítőjük, bárhol is vannak, te légy az ő támaszuk és oltalmuk. Add, hogy megértsék, megtapasztalják, mennyire szereted őket. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiknek szíve minden vágya lett volna itt lenni ezen az Isten tiszteleten, de betegségük miatt, nyomorúságuk miatt nem tudtak eljönni. Légy velük is, Urunk. És imádkozunk, Urunk, önmagunkért, akik eljöttünk, készítsd a mi szívünket, megérteni, meghallani, befogadni, mára, mostanra elkészített lelki táplálékodat a te igédet. Könyörgünk, hallgass meg, és így légy velünk az Úr Jézusért. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a Máté írása szerinti evangélium 13. fejezetében, az első 11, valamint a 18-tól 23-ig terjedő versekben. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült, az egész sokaság pedig a parton állt. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal. Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit, akinek van füle, hallja. A tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívébe van vetve, ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Kedves testvérek, egy dokumentumfilmben láttam, amely egy afrikai törzsről szólt, ott élt közöttük egy európai ember, és legfőképpen vele készült ez a riport, és megkérdezte tőle a riporter, hogy milyen ott az élet, általában hogyan élnek, hogyan táplálkoznak. Sokféle kérdés elhangzott, és többek között arra is rákérdezett, hogyha van-e egyáltalán olyan, hogy ott a törzsön belül van konfliktus, hogy van veszekedés, van vita, vagy esetleg vannak titkok, vagy valamilyen személyes dolgok, amiket nehéz megoldani. Erre azt mondta ez a valaki, hogy igen, természetesen vannak ilyenek, és kérdezte, hogy hogyan kezelik. Azt volt a válasz rá, hogy van itt a törzsön belül egy ember, akinek el lehet mondani a problémákat, és azzal megvan minden oldva. Na hát a riporternek szinte leesett az álla, hogy egy afrikai, a világtól elzárt törzsön belül egy ilyen ember van, rögtön kérdezte is, talán valami varázsló, vagy valami pszichológiai vénával rendelkezik, miféle ember ez? És az volt a válasz, hogy ez a falu, a törzs legpletykásabb embere. Ez a legpletykásabb ember. És éppen ezért, hogyha valakinek valamilyen titka van, valamilyen sérelme van, de nem tudja kezelni, elmegy ehhez az emberhez, elmondja neki, és tudja, abba a pillanatba, ez közzé lesz téve, mindenki tudni fogja, és megszűnik ezzel a probléma. Többé nincs titok, nincsen szégyelni való dolog. Hát számunkra ez egy kicsit furcsa, hiszen mi nagyon sérelmeznénk azt, hogyha valaki a titkainkat felfedné. Valakivel ez bizalmasan elmondjuk gondolatainkat, és aztán ő ezt elmondanám másoknak. A mai igében úgy tűnik, hogy az Úr Jézus is titkolózik, hiszen tanít, beszél, mégis úgy, hogy nem nagyon értik az őt hallgatók. Mit akar mondani Jézus? És ahogy hallottuk is, nagyon sokan hallgatják. Itt a lehetőség arra, hogy hirdesse Jézus az Isten országát, hogy hirdesse a kegyelmet, hát ezért jött. És mégis úgy beszél, hogy nem értik az emberek, pedig az ő nyelvüket használja. A tanítványok rákérdeznek, hogy miért is teszi ezt. És Jézus Ézsaiásra utal, amikor azt mondja, idézve a prófétát, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. És valóban ez történik. Az Úr Jézus beszél, tanít, de nem lehet tudni, hogy mit mond. Kiment a magvető vetni. Így kezdődik a tanítása. Így kezdődik ez a példázat. A világon a legtermészetesebb dolog. Kiment a magvető vetni. Fogja és szórja a magvakat. Szét mindenhová. Aztán azt mondja, a magvak mindenfelé hullottak. Volt, ami az útfélre esett, Hát azok nem találtak maguknak helyet, feledték a madarak. Volt, ami a tövisek közé, ott a tövisek közé esetteket hamar megölte a felnövekvő, őt körülölelő tövis. Volt, amely a köves helyre, ez hirtelen elszáradt, amilyen gyorsan megnőtt, olyan hamar tönkre is ment, és volt, ami jó földbe hullott, na az hozott termést, az egyik 30 annyit, a másik 60, némelyik 100 annyit is. És ennyi volt a tanítás. És ott voltak az emberek, és egész biztos ott volt a kérdés, mit akart ezzel mondani? Mit jelent ez? Miért mondta azt Jézus, hogy kiment a magvető vetni, és ide hull a mag, meg oda hull a mag? Hát ezt mindenki tudja. Mi ebbe az üzenet? Hol van ebbe Isten? Hol találom én meg az életemnek a kérdésére a választ? Hol találok ebben vigasztalást, reménységet? Nem értették. Minden esztendőben a miniszterelnökök szoktak évértékelő beszédet tartani. Mindig elmondják, hogy ezt a piacok, külföldi politikusok, mindenki figyeli. Gondoljuk el, ha egyszer így állnak ki, a miniszterelnök is így beszélne, hogy az idén is dolgoztunk, az idén is volt adóbefizetés, meg ilyenek. És azt mondanák, hát, de ezt mindenki tudja. Ez nem értékelés. Csalódottak lennének, és Jézustól sem ezt várták az emberek. De hát miért beszél így? Miért titkolózik? És bizony a Bibliában még sok más helyen van olyan dolog leírva, amit nagyon nehezen értünk meg. Csak néhányat említek. Ott van, sokan fennakadnak a teremtésen. 6 nap alatt meg lehetett teremteni ezt a világot. Mások a Szent Háromság előtt állnak értetlenül. Isten egy, és mégis 3, hát hogy van ez? Van, aki azon rökönyödik meg, hogy annyi emberöléssel lehet találkozni az Ószövetségben, és kérdezik, miért, hogy is kell ezt érteni, és nagyon-nagyon sok példát lehetne még hozni. Van egy nagyon szép hallelujás énekünk. Így hangzik egy része, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tengert akarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan. Ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Aki kritikusan vagy közömbösen közelít, az Úrnak, az ilyen ember felé nincs válasza, nincs üzenete. 200-300 évvel ezelőtt történt, egy férfit elfogtak, árulással vádolták meg, hazaárulással, és ezért élete végéig börtönre ítélték. Igaz volt a vád, méltó volt a büntetésre, és egy hazaárulót mindenki rettenetesen megvet, utál. Mégis volt valaki, aki megszánta ezt az embert, és beadott neki a börtönbe egy Bibliát. Legalább ennyit. Ha már az emberektől nem kapott bűnére kegyelmet, legalább az Isten kegyelmét adjuk meg neki. Teltek, múltak az évek, az évtizedek, és ez a férfi meghalt. Kihozták a holttestét a börtönből, és kihozták a Bibliát is. Azt látták, hogy szinte rongyosra van olvasva. Minden lap tele van írkálva. De mi volt ráírva? Statisztikák. Hány betűből áll az Ószövetség? Hány betűből áll az Új Szövetség? Hány szóból áll a teljes Biblia? Hol van melyik a Biblia középső szava? Melyik név hányszor fordul elő a Bibliában? Ezzel töltötte az időt. Az volt az érdekes, és azért rökönyödtek meg nagyon azok az emberek, akik kihozták a holttestet és a Bibliát is, mert ők voltak azok, akik éveken, évtizedeken keresztül nap mint nap vitték be neki az ételt. És nem volt semmilyen változás ennek az embernek az életében. Semmi nem változott. Elmúlt az élete a börtönben, ott volt a Szentírás, a Biblia, az élet könyve a kezében, és ő szórakozásra használta. Kiolvasta számtalanszor, de az Istenhez egy centiméterrel sem jutott közelebb. Nem mindenki érti meg az Úr igéjét, de a hívőnek, aki valóban keresi az Urat, annak lesz üzenete, lesz válasz. Mi, akik itt vagyunk, ismerjük Isten titkainak egy részét, ki többet, ki kevesebbet. De mi ettől nem vagyunk egy elit társaság. Ugye azzal kezdtük, hogy a titkot mi legalábbis, úgymond nyugati vagy civilizált emberek úgy érezzük, meg kell osztani, vagyis meg kell tartani. Milyen szörnyű lenne, hogyha egy orvos, egy patikus, egy lelkész, egy pszichológus kifecsegné a másiknak a titkait. De az Úr Jézus titka nem ilyen. Ezt el kell mondani, fel kell fedni. Azért van az Úrnak titka, hogy megkeressük. Azért van elrejtett beszéd, hogy megtaláljuk. Gyerekkorunkban mindnyájan játszottunk bújócskát. A bújócskának nem az a lényege, hogy soha ne találjanak meg. Ha soha nem találnának meg, akkor elveszettek lennünk. A bújócskának az a lényege, hogy utoljára találjanak meg, akkor én győztem. És aztán kezdjük újra a játékot, meg újra. Az Úr titkai azért vannak, hogy azokat keresni kelljen. Hogy kutatni kelljen, hogy dolgozni kelljen vele. Mert így látja, hogy bennünket ez érdekele. Mert aki keres, az mind talál. Aki kér, mind kap, és az örgetőnek megnyittatik, ezt megígérte az Úr Jézus, és ez így is van. Nincs egy ember ezen a földön, aki azt tudná mondani, én kerestem az Urat őszinte szívvel, de elzárkózott elévem. Ilyen nincs. De keresnünk kell. Azért beszélt az Úr Jézus példázatokban, hogy őt és tanítását keresni kelljen, és majd ez megnyitatik. Sokféle titka van az Úrnak, amire utaltam is, de mindenek felett a legfőbb titok az, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő fiát, az Úr Jézus Krisztus adta, érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azért mondom, hogy ez titok, noha ezt nagyon-nagyon sok ember ismeri ezt az igeverset, mert sokak számára mindez talán őrültség, vagy nem jelent semmit. Hogy lehet úgy szeretni valakinek az ellenségét, hogy a saját fiát érte adja? Mert Isten ezt tette. Úgy szerette az embereket, akik őt nem szerették viszont, hogy az ő egyszülött fiát is odaadta értük, hogy elvegye a vétkeiket. Nekünk azonban ez maga az élet. Bűnbocsánat, kegyelem, örök élet a számunkra. Itt, a tetemvári gyülekezetben is ezt szeretnénk folytatni. Keresni, kutatni Isten igéjét, növekedni a kegyelemben, és másokat is erre a kegyelemre elvezetni. És tudni, mit kell tennünk, hogyan kell építenünk, hogy hirdessük legfőképpen ezt a legnagyobb titkot. Pál apostol az 1. Korintusi levél 2. fejezetében mindezt így foglalja össze. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Ezt a titkot keressük, kutatjuk és éljük, ebben legyen az Úr mindnyájunkkal, őrizve, vezetve, bátorítva minket. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked a te igédért, amely oly gazdagon megtalálható a Szentírásban, és amelyet oly bölcsen hirdetsz a mi számunkra. Köszönjük neked, Urunk, hogy az ige az élet beszéde, hogy ebbe az igébe belekapaszkodva megtalálhatjuk az örök élet útját, amely te magad vagy. Az egész Szentírás te rád mutat, és mi szeretnénk, Urunk, téged minél jobban megismerni. Aki annyira szerettél bennünket, hogy eljöttél ebbe a világba, és életedet áldoztad értünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem érthetetlen mindaz, ami le van írva a Bibliában, noha sokszor titkosnak tűnik egy-egy dolog, egy-egy leírás, egy-egy ige. Mi azért könyörgünk, minél többet fedj fel előttünk ezekből, mert mi szeretnénk téged minél jobban megismerni, hogy így tudjunk téged dicsőíteni, magasztalni egészen addig, amíg el nem jön életünk, földi életünk utolsó órája, és aztán ott mennyei dicsőségben majd téged színről színre láthatunk. Erre készíts bennünket életünk folyamán, hogy járjunk veled, és majd a mennyek országában is téged dicsőíthessünk örökkön örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.
Mindezeknek utána Istennek békessége őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.